ismertelj meg, Urunk, a Te igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint a szól hozzánk a már felolvasott Zsoltárból. A 97. Zsoltárnak újraolvasom a 10., 11. és 12. versét, ahonnan így szól hozzánk Isten igéje. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örüljetek ti igazak az Úrban, magasztaljátok szent nevét. Szeretett testvéreim, ez a Zsoltár azzal kezdődik, ugye, hogy látjuk az Istent az ő uralkodói fenségében. Úgy látjuk őt, mint a világ királya. Dicsőségét felhő és sűrű köd, tűz és villám hirdetik. Erőről és hatalomról árulkodik minden természeti jelenség, ami ebben a Zsoltárban megjelenik. Igazságról és jogról tanúskodnak az események, történések ebben a Zsoltárban. Uralkodik az Úr. Ez az, amit megért a Zsoltáros, amit meglát és meg is láttat. Ez az, amit meghirdet ma a számunkra. De tegyük fel a kérdést, hogy bár látjuk talán kívülről, hiszen a Zsoltáros láttatja velünk az Istent, mint királyt, vajon mit jelent mindez a hívő ember számára? Mi a következménye Isten királyi uralmának a hívő ember életében? Ez a kérdés kimondatlanul is feltevődik, hiszen soha nem véletlen az, hogy ha Isten betekintést enged valamilyen titokba, amikor betekintést enged az ő dicsőségébe. Nem véletlen az, hogy a Zsoltárosnak is megadatik, hogy tanulja lehet ennek az erőnek, ennek a hatalomnak, hogy megláthatja és megénekelheti mindazt, amit Isten királysága jelent. A kijelentés, az Isten titkaiba való betekintés ilyen módon sohasem a kíváncsiságunk kielégítésére adatott, hanem mindig arra, hogy meglátva, megértve vonjuk le a következtetést életünkre nézve, hogy ez valami változást hozhasson, hogy ez megújíthasson bennünket. Mi tehát a következménye annak, hogy látjuk az Úr királyi hatalmát? Mi a következménye annak, hogy Istent királyként látjuk? Mert hogy felolvasott Zsoltár részletben, Zsoltár végén, amit újraolvastam, éppen az Isten népét szólítja meg a Zsoltár, így nekünk el kell gondolkodnunk ezen. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Ebben a felhívásban ugye két ellentétes, de egyformán intenzív viszonyulásról olvasunk, szeretetről és gyűlöletről. Sokan azt mondják, hogy a szeretetet a gyűlölettől csak egy hajszál választja el, és itt arra gondolnak, hogy mind a kettő nagyon erős és intenzív emberi érzés, de mégsem mindegy, hogy a királyhoz való viszonyunkat melyik határozza meg, melyik jelenik meg abban. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Azért van itt rögtön ez a felszólítás, mert el kell döntenünk. El kell döntenünk, hogy hogyan viszonyulunk a királyhoz, mi az iránya a szeretetünknek, és mi az iránya a gyűlöletünknek. Ebből derül ki ugyanis, hogy saját királyunknak tartjuk-e az Istent. Az irányítottságból derül ki az, hogy kihez akarunk tartozni. Akik elismerik Isten uralmát életükben, azaz akik szeretik az Istent, azok gyűlöljék a bűnt. Azaz fordítsanak hátat a gonosznak, zárják ki életükből az Isten ellenségeit. Mert hogyha az irányok megfordulnak, akkor a bálványimádás bűnébe esnénk, ahogyan itt a Zsoltáros megfogalmazza. Mert lehet Isten helyett mást is szeretni. Lehet más dolgokat is imádni, királyként tisztelni, trónra emelni, megkoronázni. De ezt nevezi a Zsoltárunk bálványimádatnak, ami ítéletet von maga után. Az új szövetség ezt így fogalmazza meg, hogy nem szolgálhattok két úrnak. Dönteni kell, nem tartozhattok két király uralma alá. Tehát ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. És akkor tietek lesz Isten minden ígérete. Mert hogy a felhívás után, miután már szint vallottunk, és kiderült, hogy tudunk-e a királyhoz tartozni, szeretjük-e az Istent, és mellette gyűlöljük a gonoszt, akkor a felhívás után három ígéret következik. Három következmény, hogy mi adódik abból, hogy királyomnak vallom az Istent. Először is ezt olvassuk, megőrzi ő íveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. Vagyis védelemről és oltalomról van szó ebben az ígéretben. A király védelmet ígér, megmentést ígér az ő híveinek. Ti, akik szeretitek az Urat, ti oltalomra számíthattok a királytól. Mi tehát Isten király uralmának a következménye a hívő ember életében? Mindenek előtt ez a biztonság. Ez a biztonság érzet. Az, hogy biztonságot jelent, hogy van királya a világnak, hogy van királyom nekem, van ura az én életemnek is. Sőt, hogyha nagyobb távlatokban gondolkodunk és messzebbre tekintünk, a biztonság mellett egy távlatos üdvbiztonságot, üdvbizonyosságot is jelent egyben, hiszen megmentő Istenről van szó. Megmentő Istenről beszél a Zsoltár, aki távol tartja a gonosz erőket, aki végül megszabadít akár a bűn, akár a halál kezéből is. Jézus Krisztusban is, mint szabadítóban, mint megmentőben, megváltóban is ugyanezt az Istent ismerhettük meg. Ahogyan énekeltünk is róla, Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. Mert védelemre és oltalomra szorulunk mindannyian. Olyan védelemre, amit csak a világ mindenség királya tud biztosítani. Nem biztosító társaságok, nem mi magunk, sokszor nem is az állam, vagy más hatalmasságok. Ennél egy sokkal nagyobb védelemre szorul a mi életünk, családjaink, a gyülekezetünk. Oltalomra szorul az egész országunk, egész teremtett világunk is, akik szeretik Istent, akik királyuknak tartják az Urat, azok számíthatnak erre a megmentő, erre a védelmező kézre. Aztán az ígéret után egy újabb ígéret következik. Fényözön árad az igazra. Vagyis a király pompája, fényessége kiárad a körülötte lévőkre is. De csak azokra, akik ott vannak az ő közvetlen közelében. Isten királyi uralmának a következménye tehát a hívő ember életében az, hogy ezt a világosságot is megtapasztalhatja. És mire jó ez a világosság? Egy kicsit megfordítjuk, akinek nincs királya, akinek nincs vezetője, vezére, vagy nincs az életének világos vezérfonala, azok mind sötétségben tapogatóznak. És sokan élnek így. Sokan élnek úgy, hogy fontos életkérdésekben nem látnak tisztán és világosan. Hogy fontos dolgokban, kételyekben nem találnak világos válaszokat. Mert hogy nem a világosság atyánál keresik. Nem annál a királynál, akitől fényesség árad az igazra. Az igazak, vagyis az Isten népe, a király személyében és a király törvényeiben, az ő útmutatásaiban egyfajta világosságot, fényüzönt kap. Azok világosságban élhetnek, világosságban járhatnak, világosan láthatnak. Ahogyan a Zsoltáros egy másik helyen mondja, a te világosságod által látunk világosságot. Mert hogy a bálványimádók, ők más fényeket látnak. számukra a villám és a tűz pusztító fényei adattak. Ezek is a királyként megjelenő Istentől származnak, de ettől megremeg a föld, ettől megérnek mind, akik ellenségei a királynak. Az igazakra azonban fényözön árad, vagyis világos útmutatás, éltető áldás, amit a király hívei kapnak. Nagy szükségünk van erre nekünk is. Amikor sokszor az emberi sötétség minket is megvakít, elhomályosít. Keressük Istenben, keressük ebben a királyban a fényesség forrását, keressük az ő igéjében a fényt, hiszen abban nincsen árnyék, abban nincsen sötétség, vagy fénynek és árnyéknak váltakozása. Sőt, ahogyan egy másik Zsoltárban olvassuk, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Király tehát a homály és sötétség helyett a sűrű, ködött, eloszlatva fényözönt és világosságot kínál az ő népének. Világos látást, világos utakat, fényt az élet minden napján. Ahogyan az énekben is kértük, lelkem est, hogy te vezest, mert ez jelenti a világosságot. Végül pedig egy újabb ígéretet olvasunk. Öröm árad a tiszta szívűekre, örüljetek ti igazak az Úrban. Mert ha Isten uralkodik, akkor végad a föld. Ezzel kezdődött a Zsoltár. Az öröm és a vígasság így egy nagyon markáns és központi gondolat ebben az énekben, ebben az imádságban. És arra szólít fel, hogy legyen az örömnek központi jelentősége a hívő ember életében, a tiszta szívűek az igazak életében. Mert a király ismerete, a neki való éneklés örömet okoz. Mert mi lehet még Isten királyi uralmának a következménye a hívő ember életében? Ez a valódi öröm, amiről a Zsoltáros ír. És ez nem csupán ígéret, hanem egyben egy felkínált életprogram is. Mert az ígérethez egy felszólítás kapcsolódik, hogy örüljetek ti igazak az Úrban. Az örömre való felhívás keretezi ezt a Zsoltárt. Így kezdődik és így fejeződik be. És a két felhívás között még azt is megláthatjuk, hogy nem mindenki örülhet. Mert lesznek, akik megszégyenülnek. Lesznek, akiknek nem öröm, hanem ítélet jár. De egyben megerősödhetünk abban is, hogy az Isten népe viszont egy örvendezésre elhívott nép. Mert visszagondolva az előbbiekre is, lehet-e nem örülni, amikor biztonságban érezhetjük magunkat, mert védelmet és oltalmat kapunk. Lehet-e nem örülni akkor, amikor világos előttünk az út, világosak a gondolataink, világos, hogy mi a feladatunk, amikor a királytól fényözön árad az életünkbe. Hát így legyen örömforrássá életünkben az, hogy mi a királyhoz tartozunk. És lássa meg a világ is, ami örömünket, amikor róla vallást teszünk, amikor neki éneklünk. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. A te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Jézus üdvösségem, te vagy földön égen, örök örömem. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Felséges Istenünk, menj és föld királya, magasztalunk téged hatalmadért, mely által uralkodsz ebben a világban. Dicsőítünk téged erődért, mely által kézben tartod a mi életünket. Hozzád kiáltunk, mert téged tartunk Úrunknak és Királyunknak. Hozzád kiáltunk, és tőled kérjük áldásaidat, ígéreteidet, amelyet népednek adsz. Így kérjük védelmező jelenlétedet, oltalmazó szeretetedet. Védj meg bennünket a gonosz hatalmaktól, a kísértésektől, a bennünk lakó bűntől. Kérjük téged a fényért és világosságért. az életünket. Adj világosságot döntéseinkben, legyen a Te igéd, ösvényünk, útunk világossága. Imádkozunk a benned való örömért. Örömért, amely megóv a megkeseredéstől, a kiégéstől. Kérünk megvidámító jelenlétedért, hogy meglássa a világ rajtunk, hogy jó Te hozzád tartozni. Köszönjük, Urunk, hogy Te meghallgatod imáinkat, mindezért legyen egyedül Tied a dicsőség.